Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelének második fejezetében a 19-től a 22-ig terjedő igeszakasz. A Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelének második fejezetéből a 19-től a 22. verseket olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel, lelki alázattal. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által. Kedves testvéreim, aki a Biblia olvasó kalauz szerint olvassa az Ószövetséget, az megismerkedett az utóbbi időben Dávid király történetével. Azt olvastuk az eddigiekben, hogy Dávid királlyá lesz, és Jeruzsálemet választja ki magának, hogy az legyen a székhelye. Ez különös választás, hiszen Jeruzsálem egy olyan város, amiben eddig még nem vetették meg a lábukat a zsidók, más népek laktak ott. Dávid azonban ezt a helyet találja megfelelőnek, és nem csak királyi székhelyét teszi, de ide hozatja a szent ládát, vagy más néven szövetség ládáját. A láda mindig azt jelzi Izrael népe számára, hogy ott lehetőség van az Istennel való találkozásra. Nem csak szimbolikus jelentősége van, hanem konkrétan mindig a legfőbb kultuszi helyé is válik az a pont, ahol éppen a ládát őrzik, hiszen maga az a hely, amiben megőrzésre kerül, az a szent sátor, ahol a legfőbb áldozatokat végzik. Eddig a sátor a szövetség ládájával vándorolt, tehát az Izraelben való letelepedés után sem találtak neki egy biztos helyet. Dávid azonban szeretne ezen változtatni, hogy Jeruzsálem legyen a szent város. Ott legyenek az áldozatok, ott legyen a szent láda, és ezért elhatározza azt is, hogy egy templomot kellene építeni Isten tiszteletére. És itt kezdődik mai történetünk, ami egy kulcsfontosságú eseményé válik az Ószövetségben. Isten ugyanis Nátán próféta által megüzeni Dávidnak, hogy nem kell templomot építenie. Sőt, Isten nem kér Dávidtól semmit. Ennek ellenére Isten egy hatalmas ígéretet tesz a számára. Ad egy óriási adományt, egy hatalmas áldás Dávidnak és az ő utódainak. Ez az az ígéret, amit Nátán próféta tolmácsolásában hallunk, és ezt úgy is szoktuk emlegetni, hogy a dávidi szövetségkötés. Mert bár nem hallottuk egy szóval sem ezt, hogy szövetség, mégis az egész profécia magában foglalja mindazokat az elemeket, ami eddig az ószövetségi szövetségkötésekkor megjelentek. És ez egy különös szövetségkötés, és bizonyos értelemben nem hasonlít a világi szövetségkötésekre, vagy a világi szerződésekre. Hiszen korábban is azt láttuk, hogy Isten először ígér és ad, és utána kérhet még valamit, de ezek a kérések nem biztos, hogy olyan szoros feltételek, ami által a későbbiekben nem működne ez a szövetség tovább. És talán csak a legegyszerűbb példaként Ádám történetét említeném, hiszen már Ádámban valamifajta szövetségkötés történik az emberi nem és Isten között, és Isten rengeteg dolgot ad Ádámnak. Az életet, azt az életteret, amiben csodálatos élete lehet, és mit kér cserébe ezért a sok adományért, ezért a rengeteg dologért, amit ad az ember számára. Mit kér érte cserébe? Ne gondoljuk, hogy a jó és a rossz tudás pályáról való evés tilalma az egyfajta feltétel lenne, hogy az engedelmesség az a feltétel lenne. Hiszen azt látjuk, hogy Isten akkor is megtartja az embert, sőt, akkor is kegyelmével ajándékozza meg, és áldásaival ajándékozza meg, amikor az bűnbe esik, és Isten megbünteti az embert. Mert Isten kegyelme előbbre való mindennél. Istennek a kegyelme sokkal nagyobb, mint bármi. És az ővele való kapcsolatunk alapja mindig ez a kegyelem, az isteni kegyelem. Dávid majd maga nevezi azt az ígéretet, amit kapott, örök szövetségnek. Azt mondja Sámuel második könyvének 23. fejezetében, hogy örök szövetségre lépett velem Isten. Az ígéret elhangzása után pedig mi történik? Dávid király bemegy az Úr színe elé, leül, és elmond valamit. Azaz Dávid meghallja azt az ígéretet, és más egyebet nem tud tenni, mint hogy leül, és imádkozik. És azt is kihallottuk a szövegből, hogy csapongva először is a megrendültségéről tesz tanúbizonyságot. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljutattál idáig? Ki vagyok én? Miért épp engemet, és miért épp ezt a népet, Izraelt választottad ki? Ki vagyok én számodra? Dávid tudja, hiszen hallotta az imént is Nátán proféta szájából a kiválasztás történetét, mégiscsak a megrendültség, az ámulat, a hála az, amit szinte csak dadogva tud elmondani. Azt ismételgeti, hogy Uram, ó Uram! Emberileg alig fogható fenn az, ami történik, és ami Isten szándékának és tervének egy újabb eseménye. Ahogy egykor még annak idején Mózes elmondta a népnek a pusztában, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Nem azért, mert nagyobbak vagytok, vagy mert nagyon ügyesek vagytok, hiszen ti vagytok a legkisebbek, hanem azért, mert Isten szeret benneteket, és mert ő hű az ígéretéhez. Igazak a te ígéreteid, ezt mondja Dávid. Isten hűséges. Mit is mondtunk tehát? Isten kiválaszt, és Isten szövetséget köt. Mégpedig Dávid házával örök szövetséget köt. És most álljunk meg egy pillanatra, és mint egy szigorú történelemtanár, tegyük fel a feltoruló kérdést. Miféle, úgymond, örök szövetségről van itt, kérem szépen, szó? Hiszen Dávid, aki valamikor Krisztus előtt 1000-ben vagy 1010-ben kezdte uralkodását, igaz, hogy egy elég nagy dinasztiát hagyott, és az ő uralmon levő királysága, ami később ugye egy kettős királyság volt, hiszen Izrael szétvált, és aztán a judai királyságban folytatódott a dávidi háznak az öröksége. Ez a dávidi ház még 21 királyt felsorol, mire Krisztus előtt 586-ban a babiloni birodalom eltörli. Nem csak az uralkodói házat törli el, hanem maga Júda országát is felszámolja. Izrael már rég csak emlék addigra, Júdát pedig letiporják. A templomot lerombolják, az értelmiséget elhurcolják Babilonba. Mivé lett az az ígéret, amit Isten adott Dávidnak? És hová lett a szövetség? Hát Isten mégsem hűséges. Mit is mondtunk, amikor arról beszéltünk, hogy Dávid megkapta ezt az ígéretet, mit váltott ki belőle? Ugye Dávid alázattal meghajolt, és nem is leplezte megrendülését. Hát ki vagyok én, kérdezte. És nem ismerőse valahonnan ez a szituáció, nem ismerőse-e valahonnan a megrendültségnek a szavai. Nem csenge fülünkbe egy még nagyobb megrendültség. Az Új Szövetségben Mária az ősi zsoltárok nyelvén ugyan ennek az érzésnek ad hangot. Ugye azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mária megrendülése nem is lehetne nagyobb. Ő nem királynő, ő csak egy egyszerű fiatal nő. De az előtte megjelenő angyal, aki megígéri Jézus születését, azt mondja, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Kedves testvéreim, az Új Szövetség, ami megerősíti a dávidi örök szövetséget, az Máté evangéliumában Jézus nemzetség táblázatával kezdődik, mégpedig azzal az első mondattal, hogy ez Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának a nemzetségkönyve. Óriási, hatalmas az az isteni logika, amivel szembesülünk. Jézus Krisztusban a dávidi örök szövetség valós értelmet nyer. És ezt már látja Dávid is, hiszen nem arról beszél, hogy az én utódom, aki gondolhatunk itt akár Salamonra, az én gyermekem, az én földi gyermekem, hanem ő is arról beszél, hogy a távoli jövőre ígérted ezt meg nekünk. Itt ebben az örök szövetségben nem egy közel-keleti kiskirályság uralkodói házáról van szó már csupán, hanem Krisztus királyságáról. Ebben a királyságban pedig más szabályok érvényesek már. Itt kapcsolódhatunk bele abba az igébe, amit az Efézusiakhoz írt levélben olvasunk. Ezért tehát nem voltok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültük az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával, lélek által. Mindenki beletartozik ebbe a szövetségbe, aki Krisztusé. Beletartoztak a régi pogányok, akik Krisztus megismerték, elismerték, de beletartozunk mi is mai keresztények. Pál apostol itt egy gyönyörű képet talál arra, hogy beszéljen arról, amit úgy hívunk, hogy Krisztus egyháza. Egy templomról beszél, ami belőlünk Krisztus hívőkből épül fel. Az erős tartókő pedig maga Krisztus Jézus. De ez csak egy kép, kedves testvéreim, és tudjuk azt is, hogy Pál apostol elég sok ilyen képet használ, hogy plasztikusan megjeleníthesse azt, amiről akar beszélni. Arról, hogy miképpen is vagyunk mi mindannyian részesei ennek a nagy kapcsolatnak. Arról, hogy mi is az örök szövetség alá tartozunk. Nehéz dolga is van annak, aki szavakkal akarja kifejezni, hiszen egyrészt ez abba az isteni logikába tartozik, amit felfogni csak a hit segítségével tudunk. Nem véletlenül mondta egykor a középkor egyik legnagyobb teológusa, Canterbury Anselmus, hogy hiszek, hogy értsek. De másrészt azért is nehéz beszélni arról, hogy mit jelent Isten egyháza, és mit jelent benne lenni, mert annyira dinamikus ez. Mert Isten egyházát nem földi téglák fogják össze, nem habars, nem gerendák, hanem Krisztus az, aki összetartja, ő az, aki egybe illeszti. Miért akarnál te házat építeni nekem, kérdezi Isten Dávidot? Nem kell építened. Nem lesz egy olyan utódod, aki a tevéredből származik, mert lesz egy olyan utódod, aki a tevéredből származik, és aki A te királyságodat fogja majd másképp örökölni, ami erős és szilárd lesz, máshogyan, mint a földi királyságok. Ő fogja majd megépíteni ezt a templomot. Ő fogja majd megépíteni Isten házát, ami az én tiszteletemet szolgálja. Nem épületre van szükségem elsősorban, hanem találkozásra. Veled és azokkal, akiket kiválasztok. Ez ma is olyan igen aktuális, kedves testvéreim. Nem véletlen, hogy azt a helyet, amit Szent Sátornak is nevezünk, és amiben vándorolt a szövetség ládája, azt a találkozás sátrának is nevezi a Szentírás. Mert a választott nép ott találkozott Istennel. Isten már akkor nem kötött helyet kívánt maga számára fenntartani, hogy a vele való találkozás lehetséges legyen. És tulajdonképpen ez a régi szövetség egyik paradoxona, hogy Isten már ekkor másban gondolkodik, csak az ember még nem tud vele együtt haladni. Az ember szeretné helyhez kötni, kultikus helyekhez kötni Istent. Szeretné megkötni, bezárni egy épületbe, beszorítani valahová. Az ember szeretné úgy megoldani Isten kultuszát, hogy az bizonyos napokhoz kötődjön csak, hogy az bizonyos órákhoz kötődjön csak, az bizonyos helyekhez kötődjön csak. Csak hogy Isten élő Úr. Neki nem helyre van szüksége, hanem a velünk való találkozásra. Neki arra van szüksége, hogy Krisztusban találkozzunk. Mégpedig ez a Krisztus már ott van az Ószövetség lapjain, hogy azt kell mondjam, szinte minden lapján, ígéret formájában, de olykor annál többen is. Mi vagyunk Isten hajléka, de bennünk sem ragad meg Isten. Ugye az a ma divatos elképzelés, amit úgy szoktam mondani, hogy a benned lakó Isten, vagy benned van az Isten. Dehogy van csak benned, kedves testvérem, Szentlélek ott lehet a szívedben, és ott munkálkodik, de ez nem azt jelenti, hogy bárki is megistenülhetne, épp oly esendőek maradunk, csak egyre szentebbé válhatunk a Szentlélek segítségével, hogy méltóak legyünk Isten szolgálatára. De az, hogy bennünk van Isten, az azt jelenti, hogy itt van közöttünk, egy közösségben együtt vagyunk, abban a közösségben, amit Isten kiválasztott. A keresztények, a Krisztus hívők közösségében. Együtt épültök Isten hajlékává. Azaz, az ige rácáfol arra, hogy ez külön-külön individuálisan megtörténne. És nem is lehetne ez másképp, hogyha belegondolunk, hogy ebben az isteni logikában, amiről beszéltünk, hogy kiválasztás, ebben Isten legfőbb kiválasztottja maga Jézus Krisztus. Krisztus pedig nem egyedül értem jött, nem egyedül érted jött, hanem mindannyiunkért. Ő úgy jött el, hogy még az ellenségeinek is felajánlotta szeretetét. Kedves testvéreim, bevallom, hogy nem is szeretem, amikor reformációkor gyakran elhangzik ez az ige szakasz, ami az efézusiaknak írott levélből elhangzott itt most. Ezeken az alkalmakon, reformációkor ott ülünk egy-egy olykor még dohós, kopott templomban, és mindenki arra gondol, hogy hát igen, ez Istennek az egyháza, épületek, amik magukban hordozzák színükben, szavukban az időnyomát. És úgy gondolom, talán sokkal inkább azt az igét kellene hirdetni olyankor, amit Isten Dávidnak mondott. Nekem elsősorban nem épület kell, nem Istennek kell az épület, hanem az embernek kell az épület. Nekem nem épület kell. Nem ez a templom, hanem az a templom, ami a Dávid véréből való legnagyobb király megépít. Nekem a veled való találkozás kell, ami nem fog az idő. Nem lesz sem kopott, sem dohos, nem porlad, nem omlik szét. Hogyan is omolhatna szét, kedves testvéreim? Az egyház, ez a dávidi örökségünk örök, örök szövetség. Mi hát akkor az egyház kérdezhetnénk? Az Isten dicsőségében való együttes szolgálatunk. Együtt épülünk fel Isten templomává. És eszembe jut, hogy talán azt is mondhatjuk, nem is olyan régen volt az még, amikor Kárpátalján a régi templomokat a kommunista államhatalom elvette a reformátusoktól. És csináltak a régi templomokból üzemet, bútorboltot, akár még istállót is. A lelkészeket megfenyegették, nem volt istentisztelet, nem volt keresztelés, mindenki a fejével játszott. Ám az igény megmaradt, minden fenyegetés mellett is. A lelkészek az erdőben találkoztak, mint egy véletlenül a konfirmandus ifjakkal, és ott a fák árnyékában, a bokrok óvásában készültek fel az ifjak arra, hogy megerősítsék fogadalmukat az egyházhoz tartozásukról. Még a legvadabb kommunizmus sem tudta megfojtani az egyházat. Nem semmisült meg. Ma is ott van, él. Nem semmisül meg az, ami megsemmisíthetetlen, mert Isten örökkévaló szeretete az ő kiválasztó kegyelme által lett ez. Ez az, ami hozzá köt bennünket. És mielőtt mindez ismét csak egy szent mormolásá válna, az, hogy kegyelem, vagy az, hogy egyház, látjuk azt, hogy Isten ezt egészen konkrétan a történelemben véghez vitte és véghez viszi. Sőt, meg is tartja, mert Isten hűséges, nem hagy el bennünket. Bevon minket egy szolgálatba, bevon minket egy életbe, aminek a lényege a vele való találkozás. A vele való lét Krisztusban, aki számunkra lehetővé tette ezt, hogy ebbe az örök szövetségbe mi is beletartozzunk. Megerősítette Isten trónját, megerősítette Isten országát, megépítette Isten templomát, aminek mi is részesei lehetünk. Hát éljünk vele ehhez, ami elrendelésünk, elhívásunk szerint. Amen.